Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökkévaló Isten a mi szíveinket a mai vasárnap, ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk, Ézsaiás próféta proféciás könyvének a 6. részében, úgy, ahogy azt hallhattuk, különösképpen pedig a 3. versben. Istennek szent igéjét Ézsaiás próféta könyvéből, a 6. rész 3. verséből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És kiált vala egyik a másiknak és mondá, szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Krisztusban szeretett testvéreim, a hagyományos egyházi év rendjében a mai vasárnap Szent Háromság vasárnapja, és azok, akik valamennyire is tájékozottak az egyházi év rendjében, azok tudják, hogy a mai vasárnappal elkezdődik az úgynevezett ünneptelen fél év az egyházban, amely advent első vasárnapjáig tart. Hogy miért hívjuk az egyiket ünnepes fél évnek, és a másikot ünneptelesek? Nem azért, testvéreim, mert az ünneptelen fél évben nincsenek ünnepek, hanem azért, mert az ünnepes fél év foglalja magába azokat az üdvtörténeti eseményeket, illetve az arra való szoros figyelésünket, amely a Krisztus várásától, adventől, pünkösdig, vagyis a Szentlélek kitöltetéséig tart. És nagyon szép testvéreim, igazából ez a felosztás mögöttünk az üdvtörténeti ünnepek, a Krisztus eseménnyel és annak minden ajándékával, előttünk pedig a feladatok. Hiszen az üdvtörténet arról beszél, testvéreim, hogy mit tett értünk Isten. Hogyan volt jelen az Isten ígérete a történelemben mindig az ő gyermekei számára, és mikor eljött az idők teljessége, miként küldte Isten a testélet szeretetet a fiúban, Jézus Krisztusban hozzánk? Mit tett ez a fiú? Önként odaadta magát a Golgotai kereszten értünk, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk bűneinkre az Istennél, és aztán felment a mennybe, mert feltámadott dicsőségesen a halottak közül, és felment a mennybe, hogy helyet készítsen az övéi számára, hogy a reménységünk ne csak erre a földi életre, hanem az örökké valóságra szóljon. És aztán hallottuk a legvégén, hogy az a Krisztus, aki visszamegy az ő mennyei dicsőségébe, mert onnan jött el az első karácsonykor, azt ígéri a tanítványainak, hogy én ugyan elmegyek tőletek testben, de ti ne féljetek, mert nem hagylak titeket magatokra ebben a világban, hanem elküldöm hozzátok az erőt, a vigasztalásnak erejét, a Szent Lelket, amely azóta is itt van. Ebben a világban is megerősíti a Krisztus követőknek az életét, naponta erőt ad, hogy tapasztaljuk, Isten nem csak szó és nem csak elvont fogalom, hanem Isten erő, lelki hatalom itt, ebben a világban, az övéinek az életében. Ebből az ajándékból vettünk, testvéreim, és kellene átvinnünk az úgynevezett ünneptelen fél évre, mert Isten nem üres kézzel enged el sohasem bennünket, hanem az ő teljességéből, vagy épp a mai vasárnapra utalva, az ő Szent Háromságának hatalmából, isteni teljességéből enged el és küld el bennünket, mint ahogy megtette ezt Ézsaiás prófétával, ahogy hallhattuk a felolvasott ige szakaszban. Isten teljességét leginkább az igében adott Szent Háromság írja le, Ahogy a Heidelbergi KT 25. kérdése fogalmaz, ha Isten csak egy, akkor miért is nevezzük meg ezt a hármat, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket? És látom, hogy vannak itt, hála Istennek, többen konfirmandusok, akik helyettem is tudnának reménység szerint most már válaszolni. Azért, mert Isten úgy jelentette ki magát az ő igényében, hogy ez a három egymástól megkülönböztetett személy nem más, mint amaz egy valóságos és örök Isten. Mikor azt mondjuk, hogy Atya, Fiú és Szentlélek, nem három istenségről beszélünk, hanem az egy istenség teljességéről. Ahogy nagy reformátorunk Kálvin János mondta gyönyörűen, hasonlatos ez a naphoz, amelynek van színe, van melege, és van formája. De aki a nap melegét érzi, nem mondhatja, hogy más, mint az, amit látunk az égen. Az isteni teljesség, amely ránk ragyog az Atyában, a Fiúban és a Szent Lélekben. Ézsaiás próféta, aki megtapasztalja Istennek ezt a teljességét már az ószövetségi időkben, nem így fogalmazza meg, hanem egy olyan hatalmasságként éli át Istennek a teljességét, és nem tudjuk pontosan, hogy ez a látomás a jeruzsálemi templomban történik-e, vagy pedig a mennyei Jeruzsálem templomában. Azt mondja, hogy olyan hatalmat látott, az Isten olyan hatalmasnak, akinek a ruhája szegélye, ez az aprócska betöltötte a templomot. Ilyen hatalmas volt az az Isten, akit ő látott. Megpróbálja leírni a leírhatatlan. Ezt a nagy látomást. Kicsoda az, akinek a ruhája szegélye betölti a templomot? Nehéz hatalom, mondanánk. Súlyos hatalom ebben a világban. És az ő jelenlétében az ember semmivé válik. Nem csak az ember. Az angyalok, azt olvasok, ott álltak körülötte a szeráfok. Ókori leírásokból tudjuk, hogy ezek valami kígyó testű lényeknek írják le, akik hat szárnyal lebeg, kettővel lebegtek, kettővel eltakarták a lábukat, kettővel eltakarták az arcukat, így írja le a prófétai látomás. Az Isten jelenlétében az ő angyalai, az ő szeráfiai, és eltakarják mindenüket, hiszen ismerjük az ószövetségi kijelentésből, hogy Isten soha senki színről színre nem látta. Ez döbbenti meg a prófétát. Olyan hatalom, hogy aki ott van a jelenlétében, színről színre látásban elég. Szeráf héberül azt jelenti égni. Száraf. Ezeknek a lényük volt az, hogy égtek, tűz volt bennük, és még ezek is eltakarják magukat az Isten színe előtt. Mert az az Isten, aki maga teljességével van jelen, olyan hatalom, amilyen nem egy emberek nem állhatnak meg. Az angyalok sem állhatnak meg. Senki, de senki a világon, csak akit magához enged. És ezek a szerákok sem tudtak egyebet mondani, mint kiáltottak egymásnak. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura, és teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Ennyit tudtak. Kifejező testvéreim, ez az ószövetségi forma, mikor egymás után többször megismétli, az ószövetségből ismerjük, amikor Jézus is valami nagyon fontosat akar mondani, akkor azt mondja, hogy bizony, bizony mondom néktek. Ez a bevezetés is akkor Jézus valami nagyon fontosat mond. Mikor ezt olvasjuk, ezt a szó ismétlést, ez igazából az ismétlés nem más, mint a fokozás. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura, azt jelenti, hogy annál sokkal szentebb, mint ami belefér, ami emberi elménybe. Még annál is, amit megpróbálunk megkísérelni, olyan szent, amit földi fogalmainkkal nem tudunk leírni. Ez szentség előtt megsemmisül minden. Mert a szent szó, testvéreim, ha a magyarra fordítanám, azt jelenti, hogy elválasztott, elkülönített, elkülönül. Az Isten annyira különül el tőlünk és a világtól. Az övétől annyira szent, annyira más, hogy minden, ami földi, megsemmisül az ő jelenlétébe. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura. Kicsoda és milyen ez az isteni teljesség? Ugyancsak, ha megkísérelném egy másik formával magyarra fordítani, ezt a szentet úgy lehetne fordítani, hogy nehéz, súlyos hatalom ez. Olyan, amit az ember nem tud elviselni. Amit csak a hit képes felfogni. Ezért mondja Jézus, köszönöm neked, mennyei atyám, hogy elrejtetted a bölcsek és az értelmesek elől, a szegényeknek és a gyermekeknek pedig kinyilatkoztattad. Hiszen az, ami az értelem elől elrejtett, az a hit számára nyitott. És nagyon fontos, testvéreim, hogy Istennek, ha mondjam így, ezt a tulajdonságát, mikor az ő teljességéről hallunk, a szívünkben résőd, azt mondja a 20. század egyik legnagyobb teológusa, Emil Brunner, hogy Isten két jelzővel, és nem tudjuk, hogy melyik az első, lehetne leírni először, hogy ő szuverén úr, semmi emberi akarat nem befolyásolja őt. Úgy hoz döntést, ahogy itt hallottuk, ha akarja, bezárja az ő népének a fülét és a szívét, hogy meg ne térjen, és még a maradékot is meg tudja tizedelni. Ugyanakkor pedig azt mondja a másik szó, amelyet Istenről mondhatunk, azt, hogy szent. Ő szuverén és szent. Ezt a kettőt jó nekünk a szívünkbe vésni. Mert a mai ember számára, testvérei, mikor ezt a szót hallja, hogy Isten, nem más jut eszébe, mint egy gyűjtő fogalom. Mert a mai ember magának találja ki Istent. Nagyon sok embernek van valamilyen istenképe, de nem a bibliai istenképe van neki, aki magát kijelentette az igében, hanem amit kitalált magának. Vannak, akik olyan hagyományban nőttek fel, hogy ilyen nagy fehérhajú, hosszú szakállú őszöreg ember képzelnek el Istennek, aki ott ül valahol egy elrejtett felhőn. A másik ember számára nem más, mint egy elvont értelem, amely ott ül és őrködik a világ erkölcsi rendje felett, de nagyon elhúzódott, és éppen ezért nagyon nehéz magyarázatot találni a világban történő egynémely eseményre. Elvont igazság, filozófiai spekulációnak a tárgya. Nagyon sok ember számára Isten. Van, akinek igény szerinti hatalom, ha rossz van, jöjjön elő, álljon oda, állítsa meg a katasztrófákat, különben minket hagyjon békén és menjen el, és majd újra hívjuk, mikor szükségünk lesz rá. Nagyon sok ember számára ez az istenkép. És még sokféle változata ebben a világban. Istennek úgy kellene működnie, ahogy mi várnánk. És ha nem úgy működik, akkor nagyon sokszor az ember megfogalmazza nem csak a kétségeit, hanem a vágyait is. Istennel szemben. Mert a modern ember elképzel magának egy Istent. És figyeljünk csak oda erre az igére. Ézsaiás próféta nem képzelek, hanem látja Istent. Micsoda különbség. Megtapasztalja, hogy kicsoda ez az Isten. És mikor meglátja Istent a maga valóságában, akkor retten meg ez az ember, aki nem volt egy rossz ember. Azelőtt se, hogy találkozott volna ebben a látomásban Istennél, hiszen ezért választja ki őt az Isten. És küldi el aztán később a prófétai szolgálatra, és lesz az Ószövetség egyik legnagyobb prófétája. Hanem nagyon érdekes, hogy amikor Ézsaiás próféta meglátja Istent, úgyis mondhatnám, hogy közvetlen tapasztalatot szerez az Istenről, a kijelentés alapján, akkor döbben rá igazi önmagára. Akkor lesz, akkor tesz szert igazi önismeretre. Mert tudjátok, testvéreim, az ember soha nem a másikkal való összehasonlításban látja igazán önmagát. Mert mindig talál az ember olyan, aki nálamnál rosszabb, több bűnt követett el, és az ember mindig tudja igazolni magát. Hanem amikor ott állunk, az Isten szín előtt, a szent, a legszentebbnek a szín előtt, akinek szín előtt az angyalok, a szerákok is eltakarják arcukat, és egész testüket, na ott döbben rá az ember igazi önmagára, hogy kicsoda is ő. ameddig az ember nem érzi Istennek a jó illatát, addig könnyen el tud telni önmagával. Olyan ezt testvéreim talán sokszor tapasztaltátok, hogy bemegy az ember egy idegen házba, vagy bemegy egy idegen helységbe, és azonnal megérez egy szokatlan, nevezzük is szagot. Aztán, ha sokáig ott van, akkor megszokja ezt. És nem is tűnik fel. Hozzá lehet szokni. Akik ott élnek, ott dolgoznak, egy idő után már fel se tűnik, hogy ott valami furcsaság van. Mert hozzászoktak. És aztán, amikor az ember kijön, és újra szív az Isten nagy és egészséges levegőjéből, sokszor nagy városban, amikor elmegy az ember 2-3 hétre valahova fel a hegyekbe, vagy a tengerpartra nyaralni, és visszatér, akkor döbben rá, hogy egész évben miben jön. Így vagyunk Istennel is. Aki nincs az Isten közelében, az megszokja az Isten nélküli illatot a világban, és az életet is. És neki az lesz a természetes. De vajon az-e a normális? Elviselhető természetesen, de az-e az egészséges, hogy visszatérjek a levegő minőségére? Az Isten nélküli élet a normális? A szent nélküli lét? Nagyon sok ember, aki megszokta ezt, az mindig igazolni próbálja a saját életét és a saját cselekedeteit. Carl Menninger, egy amerikai orvos írt egy nagyon érdekes könyvet, ezzel a címmel, hogy hová lett a bűn. Ugyanis orvosi praktisában azt figyelte meg, hogy azok a páciensek, akik eljönnek hozzá, nem ismerik be, hogy valamit elkövettek. Soha nem ismerik be azt, hogy ők tévedtek, bűnt követtek el, rosszat csináltak, hanem folyamatosan hárítanak. És másokra kenik mindig azt, ami amúgy valós nehézségként ott van az életükben. Ezért tette fel a kérdést, hogy hová lett a bűn? Hogy van az, hogy mindig csak más a hibás, és én nem? Akik hibáznak, valamit rosszul csinálnak, mindig azt mondják, hogy nem én, hanem a másik a hibás. A társadalom a hibás, amelyik ilyen, netán a szülők, akik így neveltek fel, a körülmények, amelyek ilyenekké tettek, az iskola, amely nem tud nevelni, nézzünk körül, ma erről szól a világ körülöttünk. Minden hibás kivéve minket. Személyesen az ember. Mert az az ember, aki nem áll a szent, szent, szent Isten színe előtt, annak az életéből valahogy nem csak nem a bűn tűnik el, hanem eltűnik a bűntudat. És ennek a háromszor szent Istennek a jelenlétében így mondottam, hogy jut el igazán az ember az önismeretre. Ott, ahol az igazságban rádöbben maga Ézsaiás próféta is, arra, amit aztán ki is mond az 5. versben, akkor mondtam, jaj nékem elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták az én szemeim. Jaj nékem elvesztem. Ez a prófétának, Ézsaiásnak az első megnyilvánulása a Szent Isten jelenlétében. De testvéreim, azért jó nekünk az igére figyelni, a Szent Háromság Isten teljességére, hiszen éppen a Szent Háromság teljessége beszél nekünk arról, hogy a Szent Isten jelenlétében önmaga elveszett voltára rádöbbenő ember után nyúl az, aki eljön Isten második személyében, a Fiú Jézus Krisztus, aki azt mondja, nem engedlek téged elveszni. Mert érted jöttem, érted haltam meg a kereszten, érted bűnösért, aki nem tudtál semmit erről, érted, aki tagadtad sokáig a bűneidet, és azt gondoltad, hogy te vagy a legszebb, a legjobb és a legtökéletesebb. Érted is eljöttem. A szerettedért is eljöttem. Akivel együtt küzdködsz minden nap, érte is eljöttem. azért is eljöttem, akiért sírsz most, akit elveszítettél, és érted, aki itt maradtál, és éled a mindennapokat, érted is eljött az Isten fia. És eljött értem, az én családom, és eljött azokért, akik eljönnek templomba, de Isten fia eljött azokért is, akik soha nem jönnek el templomba. Mindenkiért jött. Hogy ismerjük őt? Mint olyan pásztort, aki elmegy, odahagyja a 99-et, és elmegy, hogy megkeresse a századikat, az elveszettet. Látjátok az Isten teljességét, testvéreim? Miközben megrettenhetnénk a szent, szent, a háromszor szent Isten színe előtt, az ő fiában, Jézus Krisztusban utánunk nyúl, és azt mondja, hogy ne félj. Ne félj, mert érted, jöttem, megrettent, félő, reszkető élő ember, életű emberért. Értünk jött, értünk halt meg, hogy megtisztítson. Ézsaiás prófétát is megtisztította, egy szeráf levette egy izzó parazsat, odavitte, megégette az ajkát, és azt mondotta, most már téged tisztátalan ajkú, megtisztítottalak, menj el, és szólj az én népemhez. Menj el és hirdesd az igét még akkor is, hogyha nem térnek meg. Mert erő van benne. Testvéreim, aki az Isten előtt áll és lerogyik, azt tapasztalja meg, hogy Isten az, aki alányul és fölemeli, és képessé teszi arra, hogy elinduljon és szolgálni tudjon. Kit küldjek el, ki megy el nékünk? Kiállt Isten, és válaszol a próféta. Én hol vagyok én, küldj el engemet. Szeretett testvéreim, a szentséges Istennek nem azok tudnak szolgálni, akiknek minden megvan az életükben, és már nincs más gondjuk, mint Istennek valami jót tenni, hanem azok, akik lerogynak az Isten elé, látják életük lehetetlenségét, ugyanakkor pedig megtapasztalják Istennek azt a kegyelmét, amellyel alányul a lerogyó embernek, ahogy alányult Ézsaiás prófétának. És azt mondotta, hogy menj el, azzal az erővel, amit kaptál a Szent Istentől, szolgálj, élj, tégy bizonyságot. És akik megtapasztalják ezt a Jézus Krisztusban naponként alánk nyúló szeretetnek a hatalmát, már pedig hiszem azt, hogy sokan, akik itt ülnek ebben a templomban, már megtapasztalták életükben, azok megtapasztalják a Szent Léleknek az erejét is. És azok majd hallják Ézsaiás prófétának egy később már a prófétai szolgálatában elmondott szavát, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Isten teljességéből vegyetek már őt, testvéreim, és kérjétek, hogy új erővel tudjatok menni a hétköznapokban is. Amen.